Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk, kicsit borongósan indul ez a hét, de fokozatosan melegszünk, azért azt látom, hogy úgy, mintha legalább az időjárásnak jó kedve lenne, fordulgatunk a tavaszra, és azt hiszem, hogy a hosszú hétvége már 10-12 napsütés, 13, hát azért mégiscsak március 15-ei hosszú hétvégénk van hétvégén, és jövő héten hétfő kedden, arra már azért ez a 10-15 fokocska, első napsugár, picit melegebb, hát ha elűzi ezt a borongós rossz háborús hangulatot, ami mindenkinek azért a fejében sajnos ott van egy kicsit, ha nem is olvasod és próbálod magad megkímélni a hírektől. Ugye nyilván mi többet fogyasztunk, meg látunk, hallunk, egyszerűen nem tudjuk elkerülni, de hogy valahol háttérzajként azért ez ott fut. Viszont most úgy néz ki, hogy hétvégére már jobb időt mondanak. Nem akartam elvenni, pufi, a kenyeredet.
Hogy?
Bocsánat, nem.
Neked szóltam, Zsül.
Nem akartam én ezt elvenni, Zsülci közben nagyon próbálkozik a Viber kapcsolattal. De azért akkor megtámogatjuk ezt az általam elmondott időjárás jelentést.
Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.
És ami szintén nagyon jó hír, aminek te nyilván örülsz, hogy ebben a hónapban akár 0,01 fokot is emelkedhet a hőmérséklete a Balatonnak is például.
Tartozom egy márciusi vízbe mehetően. Wim Hof után szabadon. Gyerekek, az sajnos meg kell csinálnom, ez nincs más.
Megígérted.
Megígértem.
Bár olyan sok minden volt már az életünkben, ami így zajlott.
A márciusi Balatonból jelentkezem, ezt megígértem. Úgy néz ki, hogy van Daninka. Van Daninka, ha minden igaz. Hogy sikerült? Viberen sikerült. Most akkor az orosz szám nem működött, kaptunk egy másik számot, az sem működött. Ugye Dani az Index újságírója, Kijevben tartózkodik, és azért érdekes, mert sok újságírót meghallgattunk már, hogy mi a helyzet, viszont Dani a kijevi múltjának köszönhetően tudott csatlakozni egy olyan civil társasághoz, akik ismerősök, barátok és kijevi bunkerekben vannak, amit egyelőre nem nagyon tudtunk látni, megítélni, beszélni róla. Hát nyilván borzasztóak a körülmények, de hogy ott kikkel találkozik, milyen az élet, hogy jutnak élelemhez, hogy jutnak tiszta vízhez, gyógyszerekhez. Egyáltalán mit történik ezekben a bunkerekben? Hát erről beszélünk. Vagy ezt szerettük volna, és reggel óta dolgozunk rajta. Ha minden igaz, akkor most viszont itt van velünk. Nagy küzdelem árán. Hello, Dani, jó reggel, ciao.
Jó reggel, sziasztok.
Ó, hát és jó is a vonal. Hello, Dani, ciao.
Szia.
Na, te mióta vagy kint, Dani, pontosan?
Azt hiszem, pénteken érkeztem vonattal, Lembergből, vagy Lviv, ahogy az ukránok hívják, oroszul Lvov, ugye ez Nyugat-Ukrajna. Minden rendben van, köszönöm szépen.
Igen,
akkor meg is válaszolnám a kérdéseket.
Várjál,
Dani,
csak egy rövid kérdés, igen, hogy ez ilyen könnyű, hogy így bejutottam vonattal Kijevbe? Ez ugye az ember ezt egy kicsit így nehezebbnek képzel, hogy simán fölülsz egy vonatra, és ha akarsz, ott vagy Kijevbe, beengednek.
Hát nem volt simán, mert hogy teljes káosz van a pályaudvaron, még Lvivben, és tehát abszolút nincsen információ arról, hogy akkor milyen vonat, honnan indul, melyik peronról, egyszerűen embertömegek állnak, és aktivisták, tehát hogy önkéntesek próbálják navigálni az embereket, hogy akkor hova lehet eljutni, meg milyen vonat honnan megy. Olyan, hogy menetrend az már nincs, tehát konkrétan én is úgy sikerült felküzdenem magam az embertömegen keresztül az egyik peronra, ott volt a vonat, amire kiírták, hogy megy Kijevbe, arra felszálltunk, és akkor addig várt a vonat, amíg teletömték a vagonokat. Hát, hogy vannak emberek, akik jönnek vissza a fővárosba, és akkor én így megérkeztem péntek reggel Kijevbe, onnan pedig mentem egy cimborámhoz megszállni, és azóta a helyi ismerősökkel mozgok folyamatosan.
A lembergi vasútállomáson senki nem kérdezte, hogy milyenek akarsz visszamenni, vagy már te nem vissza, de a többiek ugye visszamentek Kijevbe. Ott simán megy a vonat, azt mondják, fölülhetsz, mehetsz.
Igen, ingyenessé tették a járatokat. Igazából néhány emberrel beszélgettem, tehát voltak olyanok, akik önkéntesek és ilyen menekülési útvonalat szerveznek a kijevieknek, tehát azért utaztak például, hogy éppen mentek vissza, hogy akkor egy újabb csoportot összeszedjenek, azokkal együtt elmennek Lembergbe, onnan pedig autóba ültetik őket és viszik őket Lengyelországba. Tehát vannak ilyen önkéntesek. Aztán voltak olyan emberek, akik családdal, tehát kisgyerekkel akikkel jöttek vissza Kijevbe, ők szimplán úgy látták, hogy mivel ugye az apuka nem mehet külföldre, akkor inkább maradjon együtt a család, és akkor ilyen fatalista módon lássuk, ami majd történik, mert nincs értelme, ugye azt kell tudni Nyugat-Ukrajnáról, hogy nincsen szállás, tehát hogy megteltek a helyek, nem tudják az embereket elhelyezni, akkor lehet ugye külföldre menni menekültként, de hát ugye azon gondolkodtak, hogy annak mi értelme van, hogy ha ez a háború elhúzódik, akkor miért lakjanak egy menekült szállón most egy hónapi, amikor van saját otthonuk, és akkor igen, nehézségek vannak, ugye kenyeret nagyon nehéz beszerezni mostanság, de legalább együtt vannak és otthon vannak.
Ez mit jelent, hogy az ember betáraz ilyenkor? Én ugye egy bunkert emlegettem, lehet, hogy aztán ezt nem mondtam, igen, hogy te is ott vagy, hogy betáraz magának, és ha jó ismerősöd van, szerzel kenyeret, ha nincs jó kapcsolatod és jó ismerősöd, akkor mondjuk nincs is kenyér?
Hát igazából elég összetett a dolog, mert tehát kiépültek ezek az aktivista meg önkéntes hálózatok, és akkor nagyjából valahogy tehát telefonon, tehát ismerettségi alapon működik, tehát nagyjából jól mondott, tehát hogyha nincsenek olyan ismerőseid, akkor valószínűleg bajban vagy, de általában, hogyha sikerül eljuttatni az információt, hogy nincs kajám, vagy egyedül vagyok, akkor előbb-utóbb megjelenik valamilyen aktivista, és akkor hozza az embereknek, tehát hogy például az időseknek is szállítanak ki ételt. A bunkerről pedig azt tudom mondani, hogy igen, ez egy különleges hely, ahol vagyok. Itt a középiskolai iskolatársam és a baráti társasága látta előre, hogy itt baj lesz, és akkor elkezdtek betárazni mindenből, és most nagyjából olyan 200 ember lakik itt.
Ez a föld alatt van? Ez egy klasszikus bunker? Leástatok? Építettek valamit?
Pince,
metroállomás? Hogy kell ezt elképzelni?
Nem, hát ugye ennek a helyszínt ezt nem mondhatom el, de úgy kell elképzelni, hogy ez egy gyár telep, és annak az alatt valamikor építettek egy atombunkert. Tehát konkrétan 4 méter beton, ólomajtók, stb. És ezt a helyet alakították ki arra, hogy akkor nagyjából 200-300 ember el tudjon férni. Bespázoltak, illetve a kijevi városi adminisztráció segíti az ellátást még. Tegnap például nem is tudom, tehát rizst hoztak, salátát, tehát káposztasalátát, és egyéb ilyen dolgokat. Tehát folyamatosan megy az ellátás, és az, hogy meddig maradnak az emberek, igazából mindenki berendezkedett arra, hogy kivárják a végét.
Családok, gyerekek is, akár családok, kicsik?
De persze. Hát egy olyan, hogy én eddig ilyen 10 gyerekkel találkoztam, családok vannak, meg most sétáltatták meg a kutyákat, kutyás emberek is jöttek, ilyen kis Yorkshire terriereket sétáltattak meg ilyen francia buldogot, de alapvetően egész nap a föld alatt vannak, és várják, hogy akkor mi lesz.
Na most a harcok nagyjából hol tartanak, azt tudjátok? Hát azért Kijev ugye nagyon nagy, 4-5 milliós nagyváros, tehát azért egy óriási dolog. Agglomerációban vannak, közelednek már a központ felé. Mit hallotok?
Igen. Hát északnyugatra, ez a Irpin, ez tegnap hír volt, ugye, hogy evakuálták a várost, és evakuáció közben is gránátokkal, tehát hogy hívják ezeket, aknavetőkkel lőtték ezeket a zöld folyosókat, amelyen keresztül próbáltak az emberek kijutni, tehát tényleg egy tragédia volt. Tehát innen, ahol én vagyok, nagyjából ilyen 15 kilométerre vannak a legközelebbi harcok. Most, ahogy itt vártam a hívásotokat, is hallani lehetett robbanásokat. Ez nem azt jelenti, hogy a várost lövik, hanem azt jelenti, hogy a védelmi, tehát az ukrán védelmi egységek tüzelnek kifele a városból az ellenség állásaira. Még annyit lehet tudni egyébként, tehát, hogy északnyugaton vannak harcok, illetve keleten volt a, hát ha van még egyáltalán a Borispil nemzetközi repülőtér, ugye azt szétlőtték az oroszok, ugye ez volt az első lépésük az invázió kezdetekor, hogy minden, aha, nem tudom, hogy halljátok?
Nem, ez nem jön át, nem lehet találni robbantásokat hallasz, vagy lövéseket éppen?
Hát ugye ezek a HRAD vagy GRAD rakéták, tehát ilyen rakétasorozat vettő, és olyan hangja van, mintha mennydörgés lenne. Ez ilyen, nem tudom, általában ilyen 10-20 rakétát lőnek ki, pont most, dobra útra, Bocsánat, csak itt köszönök közben a ismerősöknek. Tehát ha hallani lehet, hogy, hogy a város, a külvárosban harcok zajlanak, a megszokottnál most egy kicsit hangosabb. Tehát a hétvége az, az viszonylag csöndes volt, és valószínűleg ugye a nyugati hírforrásoknak igazuk van, hogy, hogy próbálják, próbálnak megindulni Kijev felé, hogy elfoglalják végül. Tehát úgy, hogy Putyin nem akar letenni arról, hogy, hogy elfoglalja Kijevet. Ennek egy lélektani hatása lenne természetesen az ukránokra nézve.
Igen. Habár valószínűleg Zelenszky ugye már nincs is nagyon Kijevben, vagy legalábbis azt mondják, hogy vagy kimenekítették már, és egészen máshonnan hergel, vagy egy másik városban van, de valószínűleg már nem is Kijevben, ha egyáltalán még Ukrajnában van. Figyelj, ezt úgy kell elképzelni konkrétan, hogy ti nem is tudtok innen kijönni, egész napot vagytok, van kijárás, amikor az ember egy kicsit kimegy, kutyát sétáltat, friss levegőt szív, beszerez valamit, és aztán éjszaka kell visszamenni, vagy most már olyan kemény a helyzet, hogy egész nap lent vagytok?
Hát az átlag ember az, az otthon marad, vagy ahol éppen tartózkodik. Tehát a mi esetünkben itt a... A mi esetünkben itt ugye a bunkerben. De ugye nagyon sok az önkéntes, az aktivista, akik egész nap autókáznak körben a városban, itt ami ételt szállítanak, vagy különböző eszközöket juttatnak el megfelelő helyekre. Hát mi például, mi autókázunk, mi kiírtuk ugye, mivel van újságíró igazolványom, vagy hogy hívják ezt, ráírtuk az autóra, hogy pressz, és akkor megyünk körbe-körbe, az ellenőrző pontokon pedig ugye úgy csusszanunk át, hogy, hogy alapvetően bemutatom az okmányaimat, illetve az ismerősöm, a jó barátom ruhagyáros, egész nap zászlókat, kesztyűket, sálakat, meg sapkákat gyártanak, varnak, és azokat adjuk át ezeken a pontokon, mert ugye szerencsétlenek egész este kint állnak, és nyilván hideg van. Tehát mi így megyünk, tehát hogy alapvetően van forgalom, de a legtöbb ember, aki autóba ül, annak valami dolga van a városon belül, nem tudom, édesanyjának, vagy a betegeskedő rokonoknak visz valamilyen ellátmányt. Amúgy meg kihaltak az utcák, és hogy mondom, még el lehet indulni a városból kifele autóval. Én mindenkinek azt mondom, hogy vonatra próbáljon ülni, mert ugye nincsen gyakorlatilag 150 kilométerig innen benzin, és naponta 20 liter lehet tankolni az autókba, tehát hogyha elfogy a benzin, akkor vége, akkor lehet üldögélni a mező közepén, arra várva, hogy valakinek legyen esetleg egy kannája a kocsiban, hogy segítse hogy a további indulást.
Az embereknek a moráljáról tudsz valamit mondani, azoknak az embereknek a hangulatáról, akik lent vannak veled? Kitartanak?
Igen, változó, mert ugye én azzal a társasággal vagyok, amely menedzseli ezt a helyet. Nekünk egész jó hangulatunk volt tegnap, mert ugye azt néztük, hogy mindenki folyamatosan olvassa a híreket. És ugye az, hogy nem esett el az ország, és nem sikerült elfoglalni egy héten belül, ez azt jelenti, hogy beletört Putyinnak a foga Ukrajnába. És mindenki arra számít, ugye nézzük azokat a híreket is, hogy a szankciókat, vagy tehát az Oroszország elleni szankcióknak milyen hatása van, és mindenki abban bízik, hogy ha kitartanak, tehát kitart Ukrajna eddig, akkor a végén még a putyini rezsim fog megdőlni. Tehát alapvetően van egy ilyen bizakodás és jó hangulat. Az embereknek megmaradt a humorérzéke, tehát nincs egy ilyen letargia, hanem élnek és próbálják magukat elfoglalni mással. De mondom, van egy ilyen fatalista hozzáállás, tehát várni, és nem tudni semmit.
Itt kérdezik a hallgatók ilyen teljesen gyakorlati kérdés, hogy a levegőztetést egy ilyen bunkerban hogy oldjátok meg, hogy friss levegő legyen, szellőző rendszerek vannak?
Van, persze, ki van építve.
Ki van építve az egész? Aha,
nincs. És ilyen, tehát nem nincs semmilyen ventilátor, hanem egyszerűen jön a levegő fentről.
Meddig lehet lent kibírni?
Hát, ugye én ma akarok erről egy videóriportot csinálni, megmutatni, hogy néz ki ez belülről. Mindenkinek van, tehát a felnőtt embereknek ugye alapvetően van egy céljuk, tehát hogy a gyerekeiket biztonságban tudni, és mivel vannak itt gyerekek, ezért foglalkoznak velük, próbálják nem kimutatni, hogy aggódnak a jövő miatt, illetve ugye hál' Istennek ugye működnek még a hogy hívják, a mobil szolgáltatók, ezért mindenki kapcsolatban van mindenkivel. Tehát lényegében arról szól itt a mindennapi élet, hogy a gyerekekkel foglalkoznak, illetve az ismerősökkel tartják a kapcsolatot. Ki lehet bírni, olyan, mint úgy kell elképzelni, mint amikor ugye járványhelyzet volt Magyarországon is, és akkor az emberek otthon maradtak. Nem lehet hol menni,
igen, felhalmozott készleteitek vannak, az meddig elég, tudsz-e pótolni bármit, nincs hol vásárolnotok, hát az előbb-utóbb el fog fogyni.
Hát előbb-utóbb el fog fogyni, de igazából nincsen pánik hangulat, tehát úgy gondolkodnak itt a bunker menedzserei, hogyha amikor baj lesz, akkor majd cselekszünk. Aha. Addig viszont ugye nem tudunk mit tenni, tehát nincs értelme idegeskedni, mert az csak az idegeinkre megy.
Arról egyébként van hír, hogy az oroszok engednek be élelmiszerszállítmányokat a városba, tehát hogy vagy esetleg akadályozzák az ellátásnak ezt a formáját?
Hát én egyébként tudom javasolni, hogy érdemes kapcsolatba lépni a magyar ökumenikus szolgálatok, ugye én velük érkeztem Lvivbe, ők ott vannak jelenleg, és ugye onnan próbálnak egy ellátási láncot kiépíteni. Egyelőre nem, nincs tudomásom arról, hogy nyugatról érkeznének szállítmányok Kijevbe, tehát alapvetően a város a saját tartalékait próbálja beosztani.
Hát kérdés, az oroszok egyáltalán beengednék-e, mert hogy közben azt hallani, hogy ellátási gondokkal küzdenek orosz katonák, élelmet kérnek az ukrán lakosságtól, éheznek, tehát hogy a saját maguk logisztikát, élelmiszerboltot fosztogatnak, tehát hogy a logisztikát sem tudják az oroszok jól megoldani, és az a konvoj, ami közeledik ugye Kijev felé, az többek között logisztika miatt is lassul.
Délen ebben a Herson városában volt arról beszámoló az interneten, hogy az oroszok vittek humanitárius segélyt, ugye a saját imidzsüket védeni, építeni, de senkinek nem kellett, tehát hogy az emberek így dacból azt mondták, hogy inkább éhezem, köszönöm. Tehát van egy ilyen civil ellenállás, és rengeteg videó és beszámoló érkezik arról, hogy a megszállt városokban is az emberek ukrán zászlókkal kimennek, és tiltakoznak, tüntetnek a fegyveresek ellen. Szóval itt derül ki, hogy igazából el lehet foglalni katonailag Ukrajna egyes területei, de az embereket nem lehet megtörni. És ugye én attól tartok, hogy mi lesz a következő parancs, tehát hogy az embereket nem lehet meggyőzni arról, hogy nekik jobb orosz megszállással élni, akkor mi lesz a következő lépésük, hogy hogyan próbálják megtörni őket. Bízunk benne, hogy nem tömegmészállás lesz a megoldás.
A hadsereg vezető, illetve az elnök Zelenszkij irányába teljes a bizalom?
Abszolút hihetetlen. Hát szürreális, tehát hogy idézem egy barátomat. Ugye azt hiszem az első este beraktuk a Netflixen vagy a YouTube-on a műsorát, amikor még humorista volt. Ugye ez volt a nép szolgája, ebből lett a párt, konkrétan a kormányzó párt neve is. Ez a nép szolgája, ez arról szólt, hogy egy átlagos tanárt megtesznek elnökké, és akkor egy ilyen, mit tudom én, tehát egy hosszú történet meg lehet nézni, és teljesen szürreális volt, hogy hát igen, tehát amikor látod a saját elnöködet a tévében, valami vígjátékban, és most az ember mondja be a lényegében élő adásban, hogy mi a helyzet. Nem voltak az emberek teljesen megelégedve vele, míg béke volt, de most ez a showmanség, ez hihetetlenül nagy segítség. Tehát, hogy tényleg mindenki felnéz rá, és tényleg szimbolizálja azt az ukrán akaratot, hogy nem adjuk meg magunkat, és igenis kitartunk a végsőkig. Tehát, hogy Zelenszkij hihetetlenül népszerű most.
Hát nagyon vigyázz magadra, köszönjük szépen ezt a tudósítást, nagyon kemény, amiket mondasz, nagyon hosszú, elhúzódó válságra lehet számítani, nagyon kemény, hát nagyon reméljük, látva ezeket a képeket, a menekülteket, a gyerekeket, a történeteket olvasva, hát ez egy borzasztó, borzasztó történet. Nagyon köszi, hogy beszámoltál, lehet, hogy valamikor még hívunk, jó, Dani, nagyon jó volt a vonal, szinte meglepő, hogy ilyen jól tudunk beszélni interneten. Vigyázz nagyon magadra, olvassuk az anyagokat, amiket küldesz, aztán valamikor lehet, hogy a hét második felében megpróbálunk még hívni. Jó?
Rendben, akkor mindenről fogok tudni beszámolni.
Oké, vigyázz magadra. Sziasztok. Köszönjük szépen, hello. Köszi Dani, köszönjük szépen.
Hello.
Kis Dánielnek, az Index újságírójának.
esemény ott kint állni.
Nagyon durva, nagyon durva.
És belövöldöznek.
Belegondolni abba például, hogy még a háború előtti időszakban, például Kijevben is csak egy ilyen kis mellékzönge, bunkertúrákat vezettek. Voltak ilyen városi, ilyen kis túrák, a régi szovjet időkből megmaradt bunkereket lehetett meglátogatni, és turistákat vittek le oda, és akkor úgy mutatták be őket, mint hogy ezek a múltnak a maradványai.
És most pedig az életedet biztosítja.
És most ők ott vannak
egy
lent.
Darabig. Mert mondjuk képzeld el, vagy egy ilyen bunkerbe, és közben a megszállás hogy megtörténik. Ha? És akkor bekopogtatnak az orosz katonák, mert hogy jó napot kívánok, jöjjenek már ki. Azt se várnám meg.
Hát vagy az ukrán milíciák, akik egyébként nem engedik el távozni a civileket. Mit csinál az seregen, mit csinál érdemes azért közben ezt is megnézni. Egészen durva, ami zajlik. Az oroszok részéről és az ukrán milíciák részéről is, akik nem hagyják humanitáris folyosókon távozni a civil lakosságot. Harkovban, ha mi történik, azt azért az ember elolvassa, akkor azért nagyon sok összefüggés van még, amit most nem biztos, hogy mindenki ért, de nagyon szomorú ez az egész. Hát a békét kell hirdetni, gyerekek, és minél előbb békés megoldást találni. Reméljük, hogy ez lesz. Nincs erre most nagyon sok esély sajnos az egész világnak. Ez sosem kellett még ennyire, mint most, hogy minél előbb szülessen valamilyen béke megállapodás. 9:50 van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Na. 3:10 lesz pontosan, 6 perc van. Laci, valami takarítási.
Mi van veled, tesó? Már itt a zsűrt lefújtott fertőtlenítővel.
Nagyon durva takarítási.
Jöhetsz hozzánk is.
Szenvedsz.
Mi az óradíj, haver? Egy 500-as tudok mozdítani rá.
Letörli a klaviatúrákat, ablakot töröl. Én nem tudom.
Állj, megvan! Hát a Guinness rekordra készül, hogy jobban tudják látni a másik stúdióból.
A Guinness rekord.
A tojásokat ide, gyerekek, most fölpakolom, ugye 18 tojás egy kézzel.
De jó, hogy mondod. Na. Figyelj, legyen már holnap, léci. Elmondom, miért van egy nőnapi aktivizációnk holnap, és ez el kell mondani, utána megjönnek a nap legjobb pillanatai, de most már nagyon nap régóta tologatjuk, holnap most már Guinness rekorder leszel. Jó, készítsd a tojásokat, készítsd a kezedet, holnap megcsináljuk.
Most akkor ez egy gyásznap nekem?
Most Dani beesett, ugye, hát itt elértük végül.
Jó, az nyilvánvaló, az fontos.
Most meg van egy nőnapi kis lehetőségünk.
Na mesélj, akkor holnap.
Na holnap. De jó, neked a holnap lesz egy Guinness rekorder?
Nekem bármelyik nap jó, akkor tovább tudom edzeni a kezemet.
Jó, akkor holnap. Jó? Akkor, de holnap már tuti Guinness rekorder lesz.
De holnap nem nőnap van? Holnap. Én ezt adom a nőknek holnap, egy Guinness rekorder.
Holnap te úgy mész haza a békához egy hatalmas virágcsokorral a kezedbe, hogy Guinness rekorder leszel.
Na, kicsim ki a Guinness rekorder. Ki?
Jó?
Így, jó. Képzeld, van egy nőnapi játékunk, Jani.
Jaj, de jó.
Azért nincs most Guinness rekord. Gondoltad volna?
De hogy jöhetett közben most valami megint? De
nem
hol?
Tudom, olyan ritkán jön közben valami ennek a Guinness rekordnak, azt sem másfél hete tologatjuk, és valahogy mindig közben jön valami. Hogy mi a fenébe? Hogy a fenébe történik ez? Na jól van, figyeljetek, az a lényeg, hogy holnap ugye 3 darab hölgyet felhívunk majd, és mi megajándékozzuk őket. Jó, ez csak egészen olyan egyszerű, életetesen tényleg baromi egyszerű a játékmechanizmus. Nőnap alkalmából küldtök nekünk SMS-eket, e-maileket?
Nálunk SMS,
többieknél utána, e-mail.
Atinál meg Jerry-nél, ahogy szokta Jani mondani, Jerry-nél e-mailes.
Igen. Egy darab aranyékszert adunk, és egy 20 000 forint értékű édességcsomagot.
Nagyon jó.
Na,
egy arany, meg egy kis...
Egy kis arany, meg egy kis édességcsomag, és ha ezt csak el kell küldenetek, az, hogy kit szeretnétek felköszönteni, ez lehet meglepi, tehát ne szóljatok előre.
Hát sőt.
Hogy drágám, igen, én elküldtem most, és holnap lehet, hogy felhívnak, hanem csak írjátok meg a nevét.
Én tesz szeretnétek... holnapra egy kis meglepetést kapsz, majd egy kis fuxot meg kérdéséget hallod.
Ki ő? Barátnő? Feleség?
Szerető.
Több? Kevesebb?
Több ennél. Szerető.
Több ennél? Kevesebb ennél? Igen, és elkülditek nekünk, mi pedig szúrópróbaszerűen felhívunk valakit. Felveszi, és be tud azonosítani, és tudja, hogy kiről van szó, akkor 20 000 forint értékű édességcsomag, és egy arany ékszer.
Nagyon
szép. Kis bevaló, vagy egy kis valami kis apróság.
Jó. Telefonszám.
Az nagyon fontos, ezt holnap mondani fogjuk majd, igen, hogy...
Hogy küldjenek telefonszámot, hogy föl tudjuk hívni őket.
Igen. Nem akarok semmire semmit mondani.
Na,
fogjatok vissza.
Engedd el. Engedd el, na most, ha emiatt, hogy elkezdesz háborogni, nem volt Guinnessünk, akkor már én is mérges leszek. Jó? Tehát most nőnap és legjobb pillanatok. Hidd el
fel, hogy ez nekünk legalább annyira fáj mindenket.
Legalább te gyere velem, ha már más nem ez, jön.
Na.
Jó, tehát a lényeg az, hogy holnap akkor három hallgatót
mi... Én ma már megkívántam.
Mi nem önt a tojásokat. Meg ne edd a Guinness-tojásaimat. Oké?
Okay? Jó.
Tehát holnap reggel három hallgatót boldoggá teszünk csajokat. SMS-ben tudtok jelentkezni, és aztán Atis meg Jerry majd az e-mailesek közül fog válogatni.
Jó.
Jó?
Jó.
Légy férfi, állj oda, kész, ennyi, menjünk tovább. Hús.
Oké, okay, nem mondok, nem, minden, nem mondok
a
semmi, semmire.
A világ összes fájdalmát nem tud magadra venni.
Nem tud, nem is akarom.
Na, azért. Hagyd a francba. Nem érti, nem érti.
És nem érti, nem érti. Oké, okay, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, ugye? Mutatjuk, ma, hogy mivel foglalkoztunk.
És ma reggel.
Ez ma volt?
Mert megmutathatnánk a tegnap reggelünket is, de csendes volt. Én tízig aludtam.
Nyugis sok zenében.
Ferit magabiztosan mérlegre állítottuk.
Mi hát is ő volt magabiztos.
Mi is nagyon magabiztosak voltunk, de Feri leginkább.
Te még te is.
Én hittem benned, és én most is hiszek.
Egy hónappal ezelőtt ő azt mondta, hogy tovább folytatja.
A harcot
és fogyókor, és bemegy 110 alá. Megnéztük, hogy ez hogy van, megint eltelt egy hónap, és megnéztük, hogy sikerült-e becsusszani 110 alá. Az első nagyon szép kör volt, lejött 5 vagy 6 kiló. A második hónapot pedig most értünk a végére, és újra mérlegre állítottuk. Feli magabiztosan azt mondta, ide a mérleget, nézzük, bent vagyok-e 110 alatt. Lemértük, és aztán hát meghalljátok majd, hogy mi volt az eredmény, ha nem hallottátok. És gyerekekről és szellemvilágról is beszélgettünk. Ugye egy külföldi honlap megkért édesanyánkat, hogy amíg 3-4 éves volt a gyermek, szigorúan addig, és volt valamilyen földön túli ezoterikus szellemekkel kapcsolatos tapasztalás, azt küldjék el, hogy miket mondtak, kérdeztek a gyerekek, és ebből a cikkből idéztünk. Egészen durva élmény beszámolók jöttek, hogy 3-4-5 éves kisfiúk, kislányok mit tapasztaltak, amire nem biztos, hogy mindenkinek megvan a saját maga magyarázata. Beleolvasgattunk ezekbe a sztorikba, és hát volt egy-két.
A véres nyakú nő, a simogatós nagypapa.
Azok már hallgatói SMS-ek voltak, azok is durvák voltak. Igen, a cikkben is előfordult egy-két.
Gonosz néni járókerettel,
igen. Kicsit ilyen spiri egy óránk volt.
De jó
héttől,
volt.
Nagyon jó volt. Igen. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai.
Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
Mindkét lányom sokat mesélt feltehetően előző életéről, egyik részletesen leírta a tengeri utazásait viking korából, és norvég népdalokat énekelt úgy, hogy fogalmunk nem volt, honnan tanulja meg.
Ez mondjuk jó, ez tetszik.
A másik pedig, mikor Londonban jártunk, rámutatott a Szent Pál székesegyházra, és elmesélte, hogy mennyire másképp nézett ez ki, mielőtt a város leégett. Na, Ferenc?
Azért, hogyha a Soma elkezdene norvég népdalokat énekelni, hogy ez semmiből.
Ú, de kemény.
Elkezdene azért ott a karácsonyfa környékén, vagy nem tudom, valahogy születésre pont.
Ez nem tudhat a 3 éves gyerek.
A fejet levágó gép. A kisfiam 4 évesen a játékait rakosgatta, és csak úgy lazán odavetette nekem, hogy mikor nagy voltam, a gép levágta a fejem.
Oh.
Mikor látta, hogy értetlenül nézek rá, kezével demonstrálta az egyik játékfigurán. Adtam neki egy papírlapot, hogy rajzolj le a gépet, és meghűlt bennem a vér. Egyértelműen egy giotin volt. Azt se tudta, hogy működik. Aha. Nem látott előtte ilyet, pontosan lerajzolta, hogy néz ki a giotin. Lerajzolta a giotint.
Robespierre bácsi azt mondta, hogy a nép ellensége vagyok, és hogy minden arisztokratának veszni kell teljes vagyonelkobzás. Levették a risporos parókámat is.
Mikor bementem az egyik este a lányom szobájába, az ágyon ült és énekelt egy nagyon furcsa, szöveg nélküli dalocskát, kántált valamit, amitől borsozott a hátam. Mikor megkérdeztem, mi volt ez, azt mondta, hogy a sötét alakdala, csak gyerekek látnak. Többször énekelte, azóta se tudtuk, hol hallotta ezt a dalt. Senki nem énekelt neki ilyen, sehol nem láthatta.
Nem lehet csak, hogy az óvónéni egy kicsit másnapos, mert be is valami gyerekdalt elrontva énekelt.
Mikor a fiam 4 éves volt, azt mondta, hogy mikor meghalunk, a fényes belsőnk, milyen szép, a fényes belső,
megfakul.
Ez a tudat. Vagy a lélek. Hát ki, hogy apostrofálja azt, hogy mi a tudat. Vagy
fényes
mi a lélek.
Belső?
A fényes belső.
Igen, amikor meghalunk, mit mondott a gyerek?
A fényes belső felmegy a csillagokhoz, és vár, amíg visszajöhet.
Oh. Hány éves gyerek mondta ezt?
Ezt egy 4 éves gyerek mondta, hogy a lélek felmegy.
Tehát előadásodon még biztos nem volt.
Azért nem volt előadás, és nem is magyar.
Igen. Mama nem ért rá, babysitter nem tart, elvitték őt is az előadást.
Meghallgatta is.
De milyen szépen foglalja össze. Halál, fölmész, tanulsz, átnézed, kiválasztod, újra inkarnálodsz, és azt tökéletesen mondja el. Felmegy a csillagokhoz, és vár, amíg visszajöhet, hogy új dolgokat tanulhasson más emberekkel. Azt mondta, ő választott ki engem, hogy az anyukája legyek. De szépen foglalja össze mindazt, amit úgy gondolunk, hogy halál, hogy várakozás, hogy köztes lét, hogy inkarnálódás. A gyerek tökéletesen leírja egyébként ezt a folyamatot. Haló, jó reggel!
Zoli vagyok, Fehérváron.
Zoli!
Jó, de ki voltál? De
igen, de ki volt, és ki leszel?
Barátomnál szerelgettünk a műhelybe, és van neki egy, és hát akkor már 3,5 éves, akkor 3 éves kisgyermek. Képzeljétek, egyszer nyílik a műhelyajtó, és a gyereknek a kezébe ott van a Petinek a telefonja, és mondja, hogy anya mindjárt hívni fog, a papa mondta. És a papa 1 éve meghalt. 2 percen belül megszólalt a telefon, és az anyuka felhívta a Petit, hogy balesetet szenvedett, a kórházban van.
Papa szeretett még súgni az unokának egy kicsit. Azért ez ermesztő ezt így átélni. Ugye?
Nem kérdezték meg, hogy mások többször jelentkezett a papa, vagy ez csak egy egyszeri alkalom volt?
Ez egyszeri alkalom volt, de hál' Istennek mondjuk a anyának úgy tulajdonképpen úgy nem lett baja, csak egy ilyen kórházi megfigyelés történt, hátulról belementek autóval. Letette a telefon, 2 percen belül megszólalt, és látja, hogy úristen.
Az ütő megáll a bennem.
Hát így van.
Papa mondta, mama mindjárt telefonál. De papa nem ért, tudom, itt áll mellettem.
Igen.
Nagyon jó, barátságos, anya mindjárt látod. Hívni fog, és te nem látsz semmit. Hát te meg nem érzékeled.
Ijesztő.
Igen. Zoli, köszi, hogy elmondtad. Barátom Hollandiában vett egy régi istállót, átalakították házzá. A kislány akkor 3 éves volt, és azt mondta egy este, hogy az öreg néni nem jött az este énekelni, ugyanis az autóba elaludt, mert későn értek haza aznap. Kérdezték, hogy milyen néni. Azt mondta, egy öreg kicsi alacsony. Megkérdezték, hogy milyen helyzet. 40 évvel azelőtt egy öreg néni lakott az istálló mellett egy kicsi házban. 15 évvel ezelőtt lebontották. Azóta gyorsan eladták a helyet és elköltöztek.
Na, pont összefosta volna magam, tehát így előadta volna a gyerek.
Itt a mama, igen.
Így van, és akkor tudod, egy kicsit így bevibrált volna az egyik izzó. Biztos, hogy összecsinálom magam.
Azt mondtátok, hogy ha ez ilyen szépen megy, akkor ne álljunk meg, hanem menjek 110 alá.
Csak egy hónapra 4 kilót tettünk ki, hát nagyon...
Én mondtam, hogy sokkal többet kell.
Puhák voltunk. Halló, halló. Már elmondtam, hogy ott szépen kell menni.
Már egy borotválkozás nálad 1,5 kiló, hagyjam
na,
már.
Na, ennyi.
Egy körömvágás 2. Úristen,
nem vágtam le se a körmöm, se a szakállam.
Egy levegő kifújás 2,5.
Meg oké, hogy ez egészséges, így ez.
Ahogy na, de kit érdekel az egészségem?
Mi egészségünk vagy a tiéd? Hát
tehát 114-nél azt mondtuk, hogy gyere be 110 alá.
Igen. Igen, egy
nagyon kis puhányok vagyunk.
4-et dobjak, nem méreckedtem, viszont az öltözetemen érzem, tehát az övet beért, tudom jóval húzni, ing már rám jön, ami még decemberben nem jött rám. Tehát nem abban voltam karácsonyra.
Öltözkedtél? Ki tegnap? Csinosítgattad magad?
Tudod, amikor fölveszed, ezt látod, hogy így még a gombok egy 3 centi távolságra vannak egymástól, pedig ez fél évvel ezelőtt még jó volt.
Na jó van, hát akkor jövöget azért így le. Csurdogál. De a kis lank lettél egyébként tényleg.
Igen.
Meddig mész? Most akkor gyere be 100 alá? Tehát az
Egy hónap alatt.
Nem, hát csak kérdezem, hogy az a vége?
Az igen, ilyen 98.
Az volt
az én álom.
Hogy aztán viszont 130-ra menjél vissza.
Úgy van. Uh-huh.
De minél többet folytsz, annál jobban pattam vissza, mert a szervezet jó. Is raktároz.
Jó, most fogjuk megállítani azzal, hogy tudatosan kicsiket fogyunk.
Na mutasd, mennyi van.
Na tessék, na. Figyelem!
Mutika.
Tessék, tehát 114 kiló volt egy hónappal ezelőtt.
Az most két Jani. Most mennyi? Csak mondom, két Jani.
Én még ekkor az oknit nem láttam.
Nem már gyereke.
Na mi van?
Ez nem lehet.
Mi történt? Hát 120.
Te ezt látod?
Én látom, Feri, hát ez most nem jött össze. De szívből gratulálok. Megengedsz egy válveregetést.
Hisztál, ha ja, mert menj. Fölcsúszott egy 6-os.
Gyerekek.
Egész hát jó van.
Voltál disznót vágni ez 2 hete, nekem nem mondd neked.
Nem.
Tessék?
Hát én ott
nem bárki ne magyarázkodjál.
Ne nekem mondd, otthon magyarázd.
Persze, nekünk hazudhatsz bármit, mi beszoktunk. Hát elhiszik. Nézd csak.
Ilyen nincs.
Mennyit mutat?
Nem lehet. Hát nem eszem 1600 kalóriás étrendet rendelek.
Akkor valahogy csalsz.
Én beszélnék a beszállítókkal.
Gyerekek, hát nem... Nem áll.
Az
hát
verj, nem
egy rohadt fröccsöt nem ittam meg egy hónapja. Hát vizet iszom, mint az állatok.
És az a te esetedben azért nagy kicseszés.
Vizet iszom, mint a barmok.
3,5 kilót hat.
Ne, ezt újra mérjük.
113. 1 kilót dobtál le?
Se.
erre mozgalmat kell csinálni.
Ha most gyerekek, nem a cégre rátelefonálsz, most mit fognak mondani? Jaj, Feri, azt hittük, hízni akarsz. Hát legalább
mit csinálnak
ezt? Figyelj, ha már ezt teszed, legalább íze legyen.
De várj, nullázd ki, Jani, cserélj egy elemet benne. Nem lehet, hogy valami zárlat van, vagy valami, érted? Új elemet a mérlegbe. Egy kiló.
Kövön, mérd a kövön.
Feri megrázza.
Mindegy volt. Egy kicsivel jobbak vagyunk, de szánalmas. Igen. 112,8. Várjál, rázok még egyet.
Figyelj, addig rázod, amíg le nem jön. Már kontaktibás lesz a végén, már nem fog mutatni semmit.
Jó. Jaj, ez jó, jó minőségű kis.
De nem lehet, hogy elbíztad magad is az utolsó két nap az abáltán? Nem volt ilyen, ó, most már mérlegel, és tudom, hogy benn vagyok 110 alatt, ehetek egy kicsit.
Hát arc azért volt.
Nem lettél alvajáró, és mentél ki éjszaka, mit a csülköd zabálni, úgyhogy nem most emlékeztél rá reggel?
Most ízott egy pillanat.
Most várjál, most fölkaptam 10 dekát.
Hát Feri,
most hogyha...
Ne szórakozzatok már, hát ilyen nincsen.
Figyelj, 10-20-30 deka ide vagy oda, ez azért 130 körül mozog most.
Mennyi, de mennyi kutat?
112,9.
De most szigorú vagy magad, tehát azért egy hónappal sikerült egy 90 dekát ledobnod. Nem szerintem is, az nagyon jó eredmény.
1 kiló 10 deka. De ezt nem lehet, gyerekek, hát ez rohadt 1600 kalóriát eszem. Hát az
naponta.
Igen.
Elmész egyet, nem, is
Anna ezt ne írt föl.
De... Ne, kérem szépen, jegyezzék fel a hajónaplóba, a februárt elengedtük. Márciusban újra neki megyünk, de most már a cél, hogy legyen 112 alá.
Balázsék a Rádió Egyen.
6 perc múlva pontosan 10 óra itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
Guinness-mentes nap végén.
Holnap most már, figyelj.
Nem holnap.
Én szerintem tojáshozunk.
Jó.
Most meg kell lenni.
Jó, okay.
Meg.
Most meg
csak azért nem nőnap.
Hát az csak három rövid telefon, három nőnek.
Jó, csak ne úgy készüljek, érted, hogy úgy jövök be, hogy
na. Minden nap hozza tojásokat, legyen a hűtőben, és legyen itt a bal kezed. Jó. Tehát ennyit kérek, jó? Erre lesz szükség, hogy ne légy, és ne hagyd a bal kézfélet.
Mobil a testedre erősítető tojástartó, akkor azt szerezzél be, hozd be,
körbe rakja.
Legyen rajtad van mindig, hogy bármikor, amikor Balázs kint, abban a pillanatban veszed el a tojásokat is. Guinness.
Többen írták egyébként, hogy mi lenne, ha bocsánat, Guinness rekordot, hogy a legtöbb tojás hason fekve. Mert hogy ott van felület, érted?
Legurul.
Mit is abból beállítaná, tényleg. 250 darab tojást helyeztünk el a hasadon. Döntse meg valaki. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Holnap pedig akkor nőnapi nyereményeink vannak, nem elfelejteni. Jó. A Balázsék voltunk. Hello, jó reggel. Ciao.
De kár.
Írtál nekünk SMS-t, hogy hívnak?
Robi vagyok.
Robikám, nagyon durva vonal. Bárhol beszélsz, bármit csinálsz, ez nagyon...
Bocsánat, ez egy nyomgocsikon vagyok. Fél pillanat.
Hol vagy?
Itt vagyok.
Sokkal jobb.
Segít neki, Robikám. Írtál nekünk SMS-t, azt írta nekünk, elgondolkodtam a gyerekvállaláson, hogy ennyi mindent látnak ezek a kis szarosok, hát rám hozzak a halálfélelmet. Nagyon szerettük ezt az SMS-t. Ugye 7-től 8-ig az volt a témánk, hogy kinek a gyereke mit látott már, ami kicsit földön túli, egészen durva SMS-ek jöttek. Hát sajnos nem számítottál ránk, de tetszett, amit írtál. Igen.
Nem számítottam, pont dolgozok, és nem figyeltem.
Mit csinálsz, mit dolgozol?
Én rakodógépkezelő vagyok.
Rakodógép, akkor hagyunk, igen, hogy hagyd dolgozzál. Köszi, hogy minket hallgatsz, és köszi az SMS. Ciao, ciao.
Szia.
Hello.
De kár. Nem ma kell írni SMS-t, holnap.
Már jöttek?
Már nem kevés, ma van.
De le kell írni, hogy az anyám, a hugom, a feleségem, a barátnőm.
A kicsodám.
Jó?
Tudjátok, ő nekem.
Nem álcázunk feleségnek szeretőt feleségnek, hugot anyának, anyát hugnak, tehát azt kell írni, ami az a nő a ti életetekben. Jó? Mikor az anyádat nem akarod a hugodnak átszázni.
Nem.
A barátnőtet akarod. A feleségednek.
Vagy a barátnőt az anyád.
Vagy a barátnődet az anyádnak, hogy elmondják, hogy milyen fiatalos az anyád, igen. Na, és telefonszám, de ezt mondjuk még holnap sokszor, úgyhogy...
És nőnap@radio1.hu.
Az már minket nem érint.
Az igen, de én egy kicsit promotálom. Már most itt fog állni szegény Atis 10-kor.
Így van.
Egy rohadt e-mail nélkül.
Így van.
Jó, hogy mondod, aki már Atisnál akarja, hogy Atis csörögjön, vagy Gerinél, az viszont már, ahogy Feri is mondja, így van, az e-mail címre kell, hogy írjon.
Nőnap@, ráadásul arany és édesség is.
Igen, nőnap@radio1.hu, ide írjatok.
Mindent kapjon meg.
Nekünk holnap pedig majd Viber-t vagy SMS-t tudtok küldeni telefonszámmal, de ezt mondjuk reggel. Jó, na vigyázzatok magatokra. Szevasztok!
Szép napot!
Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.